ahhoz, hogy megértsük, hogy János mire vállalkozik eredetileg, és miért ér el ettől gyökeresen hazatérése után. Meg kell vizsgálnunk Mátyásnak a származása, milyen fajta ideológiai vagy laudációs sémákat követett a kül- és belpolitika követelményeinek megfelelően. Mivel ő nem uralkodóházból való, ezért kellett keresni több olyan pontot, amely jogosultá teszi, és kétségbe vonhatatlanná a legitimációját. Az a típus, amelyhez kapcsolódik János olaszországi tanulmányai során a Guarino iskolában, az egyértelműen megtalálható egy másik magyarnak, az Andreas Pannoniusnak a műveiben, aki Mátyáshoz királytükröt írt, és itt élt ugye Velencében és Ferrárában, mint kartauzi rendfőnök. Eredetileg azonban Hunyadi János katonája volt, és Mátyást csecsemőkora óta ismerte még az otthoni időkből. Ő egyenesen isteni végzésnek tulajdonította Mátyás trónra emelkedését, mert úgy gondolta, hogy Hunyadi tulajdonképpen úgy élt, mint aki kiérdemli az azonnali üdvözülést, tehát tulajdonképpen Isten megfogható rendelkezése, hogy a kereszténység Európa szerte tisztelt bajnokának, Hunyadi Jánosnak a fia legyen a király. Ennek megfelelően János a Guarinóra írott dicsénekben két dolgot ígér meg, az egyik az, hogy hazatérvén templomot emel Guarino tiszteletére, amelynek ő maga lesz a főpapja, tehát dicsőíteni fogja. Másrészt az, hogy meg fogja énekelni Hunyadi János életét és arcait, aki, mint ahogyan Guarino helyreállítja a modellszerű antikultúrát, amely lehanyatlott, Hunyadi közben eltávolítja a legfontosabb csapást, amely megalázta Görögországot, amely Európát megosztotta, a barbárokat, vagyis a törököket ki fogja űzni, tehát egy olasz humanista és egy magyar hadvezér fogják megmenteni a világot. Ebből világosan következik, hogy olyan tervei voltak, amelyeket elvileg azután Mátyás trónra jutása és az ő hazatérte után, mikor teljesen vezető beosztásba kerül a kancellárián, egyházi és világi pályán egyaránt, ami Mátyásnak kedves lett volna, de figyelembe kell venni, hogy nem csupán politikai és egészségi okok akadályozták meg az ilyen nagyszabású tervei megvalósításában, hanem az is, hogy nincs itthon olyan versengő közönség, írótársak, akik biztatták volna, vagy biztathatták volna úgy, mint kint egy, ahol egy eleven életben, eleven irodalmi életben élt benne. De nem csupán erről van szó, arról is, hogy megváltozik a véleménye lassacskán. A politikáról megváltozik Mátyásról is, ez világos, mert hiszen a végén a lázadásnak ő a szellemi atya és nem nagybátyja, Vitéz János. Tehát ő mindvégig kitart a Mátyás ellenességben engesztelhetetlenül haláláig. És ez a változás tükröződik az itthon készült elégiákban. Én azt mondtam, hogy a kutatás Jankovics Lászlónak köszönhetően felismerte már régebben, hogy az az életpálya, amelyet a költő maga elé tűz még kamaszkorában kint Olaszországban, az a Vergilius életpálya, az úgynevezett Vergiliusi kerék. Amikor fiatalkorban az ember erotikus vagy gúnyos epigrammákat ír, később pásztori költeményeket, azután tanköltemény, és megkoronázza életművét, amely a kört bezárja így, tehát így teljesen a kerék, a hősi eposzol a nemzet múltjáról. Még csak elemzem néhány epigrammáját is, illetve elemeztem az előadásban, ahol viszont az derül ki, hogy Mátyásban és Jánosban egyre nőtt a kölcsönös ellenszem, és szemben a korábbi, mondjuk hasonlataival, ahol Mátyásban a nagyszerű, a császári formátumú uralkodót látta, egyre inkább kezd a zsarnoknak a képe kirajzolni. Tehát, ha az egészet röviden kellene összefoglalni, akkor azt lehet mondani, hogy egyrészt a költészetének a belső logikája Magyarországon megváltozott, az úgynevezett Vergiliuszi kerék helyett, amelyben ezek a műfajok egymásra épülve az eposzba csúcsosodnak ki, egy Ovidiuszi kereket, ha szabad használni ezt a kifejezést, épít fel, ahol viszont éppen a pessimisztikus, a mitikus, a töredezett, a pusztulást előtérbe toló és a száműzettség érzéséből származó költészet. A másik pedig az, hogy politikailag teljesen ellentétbe került, és ezért Mátyást már nem tartotta mondjuk úgy az apja méltó fiának.
Szörényi Lászlót hallották.